üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Szemán Péter, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Tegnap elég gyengén teljesített a budapesti értéktőzsde, de javulás várható a mai napon?
Igen, a viszonylag kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére most emelkedésen indult a kereskedés itthon. A Bux Index most 0,21%-kal van feljebb, 107.211 ponton át, és a blue chipek közül az OTP és a Telekom is tud emelkedni. Az OTP 0,32%-kal van feljebb, 31.820 forinton át, és a Telekom egy 0,45%-os emelkedést tudhat maga mögött, 1788 forinton át. A másik két blue chipünk, a MOL és a Richter viszont a tegnapi záróértékükön mozognak jelenleg, a MOL 2996 forinton van, és a Richter 10.450 forinton át.
Mit mutat a makronaptár, érkezik-e ma valami fontos bejelentés?
Igen, 11 órakor érkezik az EU-s infláció, az Európai Uniós infláció, illetve délután érkezik Amerikából a Chicagói feldolgozóipari BMI, illetve továbbra is tart a gyors jelentési szezon Amerikában, jelentős vállalati gyors jelentések lesznek ma is.
Továbbra is jól tartja magát a forint, hol tartanak most az árfolyamok?
Igen, nem változatlanul erős a forint az euróval szemben. Most 1 euróért 388,30 forintot kérnek, és 1 dollárért 335,84 forintot.
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Szemán Pétert, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották, akit kb. 20 perc múlva műsorunk végén ismét kapcsolunk majd.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
December 1-től új digitalizációs adatszolgáltatási platformot indít, egyelőre még kísérleti üzemmódban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az úgynevezett esemény alapú adatszolgáltatási platform, röviden EMAP, a munkavállalókkal összefüggő adatokat továbbítja majd, és egyben abban is segít, hogy a dolgozók számára átláthatóbbá váljon a foglalkoztatásuk. Erről beszélt az Inforádiónak a NAV elnöke. Vágóhelyi Ferencet Sipos Ildikó a további digitális fejlesztésekről is kérdezte.
Az adóhatóságoknak mindig nagyon nagy adatéhsége volt. Ugyanakkor figyelembe kellett mindig azt venni, hogy mekkora adminisztratív terhet tesznek az adózókra, és meg kellett találni azt az egyensúlyt, ami a költségvetés, az igazságos verseny érdekeit szolgálták, és amit el tudtak viselni teherként a gazdálkodók. Ez az egyensúly ez eltolódik. Azáltal, hogy szinte minden gazdasági esemény nyomot hagy a digitális térbe, erőfeszítés nélkül szinte észrevétlenül lehet adatot szolgáltatni az adóhatóság, és nem csak az adóhatóság felé, hanem a társadalombiztosítási szolgáltatásokat nyújtó kincstár és NEAK felé például, vagy a KSH felé. Ebbe a tekintetben nagyon sok fejlesztést végzünk, adatunk az már van meglehetősen sok, fejlesztenünk kell azokat a készségeket, hogy ezeket az adatokat a társadalom szolgálatába tudjuk állítani.
A konferencián az előadók sorra vették azokat a fejlesztéseket, amelyek 2013-14-től történtek, ugye az első az online adatszolgáltatás, majd az online pénztárgép bevezetése, de ugyanakkor még vannak további olyan fejlesztések, amelyek már részben elindultak, illetve majd most kezdődik meg a pilot üzemmód. Melyek ezek a fejlesztések?
Igen, ezek már olyan technológiai lépések, amik nem is feltétlenül az egyes adónemekhez kötődnek. Az EMA projekt, ami először a munkavállalással kapcsolatos adatokkal, tehát SZIA és társadalombiztosítási adatok szolgáltatását fogja segíteni.
Fejtse ki ezt a rövidítést, hogy ez konkrétan mi?
Esemény alapú adatszolgáltatási platform. Ha bármilyen esemény történik a foglalkoztatásban, új foglalkoztatás, szabadság, fizetés nélküli szabadság, betegség, bármilyen más releváns társadalombiztosítást vagy foglalkoztatást érintő esemény, akkor azt valós időben fog bejönni egy blockchain rendszeren, egy blokklánc rendszeren keresztül. Ráadásul ez nem csak az adóhatóságot érinti, hanem adott esetben a pénzbeni ellátások kifizetéért felelős kincstárat, vagy a természetbeni ellátások nyújtásáért felelős NEAK-ot, vagy pedig a KSH-t, ugye a Központi Statisztikai Hivatalt. Ezek a hatóságok nem egymás alá is fölérendelt hatóságok, és a blokklánc technológiának a decentralizáltsága biztosítja azt, hogy mégiscsak egyetlen egyszer kelljen úgy adatot szolgáltatni, hogy mindenki csak a számára releváns adatot ismerheti meg. Tehát a NAV nem lesz adatkezelője olyan adatnak, amivel neki nincs dolga.
tulajdonképpen ez a platform lesz az az újítás, ami most a legfrissebb a NAV újításai között, hiszen ugye rövidesen elindul ennek a pilot funkciója, jelentkezhetnek a gazdálkodók.
December 1-ével indul a pilot. Minden olyan foglalkoztató, ami valamilyen gazdasági szektort reprezentál, az részt vesz benne. Nem az volt a problémánk, hogy gyűjtsük be az együttműködőket, hanem inkább az, hogy limitáljuk. Körülbelül 100 000 foglalkoztatót fed le a pilotban résztvevőknek a köre, és az a célunk, hogy minden olyan adatot, ami jelenleg a bevallásokra támaszkodik, az elő tudjunk állítani ebből a platformból, és ehhez képest többletinformációt szerezzünk a közterviselés rendszerének a működtetéséhez, nyilván a kincstár és a NEAK pedig a társadalombiztosítás, KSH pedig a statisztikai rendszerek működtetéséhez, és többlet szolgáltatást adjunk vissza maguknak, az adózóknak.
Az a cél, hogy ez az esemény alapú platform, ugye, ami a munkáltatókat érinti alapvetően, és a munkáltatókról szolgáltat majd adatokat, ez ugyanúgy működjön, mint az online pénztárgép? Tehát, hogy lefedje majd a társadalom teljes szeletét a jövőben, és hogyha igen, akkor mikor?
Hasonlóság van nyilván, hiszen az is egy adatszolgáltatási platform, de azért jelentősek a különbségek is. Tehát az online pénztárgép rendszer az egy fiskális bizonylatokra épülő rendszer, ahol elsősorban a készpénz alapú gazdaságnak az ellenőrzését lehetett meglehetősen sikeresen kontrollálni, és ez jelentős adóbevételeket is hozott, elsősorban a kiskereskedelmi áfa körbe, de nyilván konzekvenciájában aztán, mivel nem volt eltitkolt jövedelme, vagy kevesebb eltitkolt jövedelme lett a gazdálkodóknak, ezért kénytelenek voltak már bejelentve foglalkoztatni embereket, vagy társasági adót fizetni. Tehát ezeknek van egy ilyen kaszkád hatása az ilyen rendszerek bevezetésének. De mondhatné azt, hogy bizonyos értelemben hasonlatos, és más adónemeket is rá lehetne erre a platformra vezetni a későbbiekben.
Körülbelül mikor működhet ez a platform már élesben is?
December 1-én indul a pilot, hogyha meg tudnánk azt mondani, hogy ennek milyen műszaki és gazdasági hatásai lesznek, akkor igazából nem lett volna szükség a pilotra, tehát a tapasztalatokat be kell gyűjtenünk, és néhány hónap, mondjuk minimum egy negyed év tapasztalata után már tudok olyan beszélést végezni, hogy mikortól lesz ez akár opcionálisan használható. Ugye ez azért jelentős mértékben megkönnyíti majd a bérszámfejtést, illetve kevésbé teszi kiszolgáltatottá, sőt, bizonyos értelemben megszünteti a kiszolgáltatottságát a munkavállalónak. Az a gyakorlat, hogy mondjuk májusra fizetés nélküli szabadságra jelentem be a munkáltatót a 08 M-lapon, miközben egyébként feketén kifizettem neki a fizetését, és 20 év múlva rádöbben, hogy arra a hónapra neki nincs járulékolt jövedelme és nincs szolgálati ideje, amikor már nem tud hová fordulni, ez a kiszolgáltatottsága megszűnik a munkavállalónak. A munkavállaló mindent azonnal fog látni abból, amit bejelent a munkáltatója felénk.
Vágóhelyi Ferencet, a NAV elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőinek közreműködésével készülő műsorunk hátralévő részében szó lesz arról is, hogy Szlovákiában az elmúlt években jóval lassabban nőttek a nettó fizetések, mint a többi visegrádi országban. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, műsorunk végén ismét kapcsoljuk szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Miközben eltűnőben vannak a néhány ezer forintos fapados repülőjegyek, az európai nagyvárosokba ma már rövidebb időre utazunk. Erről beszélt az Inforádiónak Kis Róbert Richárd utazási szakértő. Az Inforádió Világszám című műsorának szerkesztő műsorvezetőjét Kalapos Mihály kérdezte.
Hogyha a fapados légi járatok árdrágulásáról beszélünk, akkor picit megfordíthatjuk a kérdést, hogy mi okozta, hogy egyáltalán ilyenek létrejöhettek, és hogy lehetséges, hogy 3-4, 5000, 6000 forintos jegyek voltak mondjuk Londonba a 2020-as éveket megelőzően, mondjuk a koronavírus járványt megelőzően, miközben mondjuk én 1995-ben 66 000-ért utaztam Londonba. Tehát a valóság az az, hogy a fapados légicégek forradalmasították a légiközlekedést, és egy olyan üzleti modellt hoztak létre, amelynek a segítségével már olyan rétegek is el tudtak kezdeni utazni repülővel, akik korábban csak álmodozhattak arról, hogy ők majd repülővel fedezik fel a világot, sőt, kialakult azoknak a köre is, akik folyamatosan figyelték az olcsó, kedvező árakat, és olyan járatokra foglaltak, ami olcsó volt, és utána nézték meg lényegében, hogy na, akkor egyébként hova is fogunk utazni, tehát kedvet csináltak nekik a repüléshez. Tehát ilyen értelemben valóban volt egy időszak, amikor hihetetlenül olcsón lehetett jegyhez jutni, bár azért, ha kibontjuk a teljes igazságot, akkor először is már ott sem volt reális az, hogy egy gép mindegyik helye ennyibe kerüljön, mert hát az üzemanyagra nem volt az elég. Sokszor csak marketing fogás volt a nem tudom, egy eurós meg pár eurós jegyek kínálása, és valójában ebből a jegytípusból csak néhány létezett. A másik oldalon pedig ugye azt is kell látni, hogy a fapados légicégeknél valamennyibe kerül a repülőjegy, és utána minden más szolgáltatást hozzá megveszünk, legyen az az elsőbségi beszállás, vagy éppességgel a podgyász feladása. És hát most pont ugye az Európai Unió is dolgozik azon, hogy majd egységes legyen az, hogy mennyi csomagot is hogyan kell, hogy felengedjenek a légijáratok üzemeltetői, de az biztos, hogy amikor arról beszélünk, hogy drágulnak a fapados légicégeknek az árai, akkor nézzük meg azt, hogy már önmagában rendkívül alacsony árszintről indultunk. Az viszont kétségtelen, hogy a nagyon-nagyon nagy akciós, hihetetlen marketing fogásnak induló pár eurós, mondjuk 8000 forintos, meg 6000 forintos jegyek, azok valószínűleg már nem férnek vissza. Önmagában a koronavírus járvány után ki kellett termelni azt a pénzt, vagy legalábbis ki kellett volna termelni azt a pénzt, ami a koronavírus járvány után nem jött be, azt a veszteséget, azt ugye be kellett volna pótolni. Másrésztről pedig látjuk azt, hogy az üzemanyag árak sem lettek alacsonyabbak a korábbihoz képest. Harmadrészt nagyon sokan fontolgatják, vagy éppenséggel fontolgatták azt, hogy környezetvédelmi adóval sújtják a légiközlekedés bizonyos szereplőit. Hát ugye nálunk is volt környezetvédelmi adója a légitársaságoknak, Dánia is erre az útra lépett, és sok más helyen is fontolgatják azt, hogy esetleg legyen valamiféle környezetvédelmi hozzájárulás, amit fizetni kellene. De hogyha összességében megnézzük, akkor azért erre nem mindegyik kormány vállalkozik, hiszen senki nem akarja azt, hogy ne jöjjenek a turisták, vagy éppességgel drágább legyen mindez ezzel. De az is egy felhajtó erő, hogy a széndioxid előírásoknak, széndioxid kibocsátási kvótáknak meg kell felelni, és az egyéb környezetvédelmi előírások eleve azért beárazódnak, és ezek a jegyekben is tükröződnek.
Miközben akár két számjegyű is volt a drágulás, azért továbbra is szeretünk utazni. Viszont talán az egy változás, hogy most már talán pár napra megyünk csak, akár Rómába, akár Isztambulba, akár Londonba.
Általánosságban megfigyelhető tendencia az, hogy mi korábban voltak kéthetes utazások is, abból most egy hét, ritkán 10 nap lett. A városlátogatások, amelyek pedig 4, 5 vagy 6 naposak voltak, azok is 2-3 naposak lettek. A hétfőeket gyakran használjuk arra, hogy kimegyünk pénteken és vasárnap visszajövünk, valami izgalmas kirándulást megteszünk szép városban, érdekes városban, élményekkel leszünk gazdagabbak, aztán hazajövünk. De általánosságban rövidültek a repülős utazások, ezt a kutatások is alátámasztják.
De ennek mi az oka?
Több oka is van. Először is az, hogy ma már, hogyha kapunk egy kedvező árat, azt látjuk, hogy igazából 2 nap elkészül a kötelező fotó a közösségi médiára, meglátogatunk egy pár fontos emléket, de a kikapcsolódás az gyorsabb, sok helyre megpróbálunk egységnyi idő alatt elmenni, és igazából minden felgyorsult. Ha belegondolunk, akkor régen elmentünk 2 hetes vakációra, és eltöltöttük a tengerparton egy helyen azt a 2 hetet, és aztán így nagyjából nyugodtan hazamentünk. Ma már, hogyha elmegyünk valahova, akkor legalább 4 instaposztot ki akarunk tenni, fel akarunk keresni olyan helyeket, amiket láttunk a közösségi médiából. Ma már a választásainkat nagyjából 55-60%-ban a közösségi médiában olvasottak, látottak, határozzák meg a személyes tapasztalat. Persze, hogyha korábban mi ott voltunk, ezt felülírhatja, de alapvetően támaszkodunk a közösségi médiára, támaszkodunk az internetre. Eleve felgyorsult az egész világ, felgyorsultak a nyaralások is, tehát nem feltétlenül pénzügyi oka van annak. De a pénzügyi okot se felejtsük el, a szálláshelyek közül azért jó néhány területen drágulás figyelhető meg. Vannak olyan célállomások, ahol 15-20%-kal is drágább a szállás a korábbihoz képest. Lényegében azzal, hogy azért a légi járatok közül a fapados cégek árait még meg tudja fizetni, mondjuk a felső középosztály is, vagy akár a középosztály is. Ők azt csinálják, hogy elindulnak, és minél kevesebb éjszakát ott töltve, minél kevesebb szállásköltséget összerakva, minél több mindent akarnak megnézni, főleg ezért.
Kis Róbert Richárd utazási szakértőt, az Inforádió Világszám című műsorának szerkesztő műsorvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egy tanulmány szerint Szlovákiában az elmúlt években jóval lassabban nőttek a nettó fizetések, mint a többi visegrádi országban. A tanulmány a magánszektor dolgozóinak keresetét vizsgálta, és arra jutott, hogy Szlovákia mára a régió sereghajtójává vált. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
10 évvel ezelőtt még egészen más volt a helyzet. Akkoriban a szlovák nettó átlagbér a második legmagasabb volt a visegrádi országok között, csak Csehország előzte meg. A felmérés szerint ma viszont már mind Lengyelország, mind Magyarország előbbre tart e téren. Az elmúlt 10 évben a szlovák dolgozók nettó keresete mindössze 54%-kal nőtt. Ez jóval kevesebb, mint a szomszédos országokban. Csehországban 77, Lengyelországban 108, Magyarország pedig 112%-os növekedést mértek. A különbség az abszolút számokban is látványos. Az idei évben a lengyelek átlagosan nettó 1387 eurót vihettek haza havonta, a csehek 1357-et, a magyarok 1185-öt, míg a szlovák munkavállalók csupán 1069 eurót. A klub 500 elemzője Diana Motúzová szerint a probléma nem abban rejlik, hogy a cégek ne emelnék a fizetéseket, a gond inkább az, hogy a munkát terhelő adók és járulékok Szlovákiában az egyik legmagasabbak a térségben. A vállalatok ugyan növelik a bruttó béreket, de a nettó növekedés sokszor eltűnik az adók és járulékok között, fogalmazott Motúzová. A különbség a szuperbruttó, vagyis a teljes munkáltatói bérköltség esetében is jól látszik. Egy szlovák dolgozó 1069 eurós nettó fizetése mögött 2076 eurós teljes bérköltség áll. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló keresetének csak nem felét az állam elvonja. A számok alapján a szlovák dolgozók a teljes bérköltségük mindössze 51,5%-át kapják meg. Motúzová arra is felhívja a figyelmet, hogy a szlovák adórendszer a legkisebb keresetűeket sem kíméli, a fizetés adómentes része ugyanis az utóbbi években nagyon lassan nő, és már messze elmarad a minimálbér növekedésétől. Ennek következtében ma már az alacsony jövedelműek is fizetnek jövedelemadót, ami tovább fékezi a nettó bérek emelkedését, tette hozzá az elemző. Jövőre a nem adóköteles rész havonta 497 euró lesz, miközben a minimálbér 915 euróra emelkedik. Az adómentes összeg ráadásul egy bizonyos jövedelmi szint felett csökken, és 44 ezer eurós éves fizetésnél már egyáltalán nem jár. A szlovák fizetések az Európai Unióban is az alsó harmadban vannak. Az Eurostat adatai szerint Szlovákia a nettó éves keresetek alapján csak néhány országot előz meg, például Bulgáriát, Romániát és Horvátországot. Összességében tehát Szlovákia ma már nem csak a visegrádi régióban, hanem európai összehasonlításban is a legalacsonyabb nettó bérekkel rendelkező országok közé tartozik. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Műsorunk végén tekintsünk ismét az árfolyamokra. A vonalban Szemán Péter, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Merre tart éppen a BUX?
Továbbra is kitart az emelkedés, bár ennél meg csökkent a mértéke, most 0,12%-kal feljebb a BUX Index, így 107.112 ponton áll, és a blue chipek közül egyedül az OTP van zöldben, 0,25%-kal került feljebb az árfolyam, így most 31.800 forinton áll az OTP, a többi blue chip az esik, a MOL 8 forinttal van lejjebb, 2.988 forinton áll, a Richter esetében 30 forintos a csökkenés, 10.420 forinton van, és a Telekom is egy 0,11%-os csökkenést könyvelhet el, 1.778 forinton áll jelenleg.
Szinte hetek óta bebetonozta a forint magát az euróhoz képest itt a 3.88-3.89-es szintre. Mi lenne a következő szint, hogyha tudna erősödni?
Hát lefele még 387,5 forintnál vannak támaszok, most is 388 felé közelít az euróforint árfolyama, 1 euróért most 388,19 forintot kérnek, és 1 dollárért 335,62 forintot.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Szemán Pétert, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.